Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Magyarországon először igazoltak egy új betegséget a mezei nyulakban az Állatorvostudományi Egyetem munkatársai. A mixomatózis az emberre nem veszélyes, de a nyulakban olyan súlyos tüneteket okoz, hogy belepusztulhatnak, mondta az egyetem egzotikus állat, vad, hal és méh egészségügyi tanszékének vezetője. Gály János professzort, egyetemi tanárt, az MTA doktorát, Herceg Zsolt kérdezte a részletekről.
Egyetemünkre október 1-én Nyugat-Magyarországi Vadásztársaságról érkezett be mezénnyúl tetem, és ennek a patológiai korszövettani virológiai vizsgálat alkalmával kiderült, hogy mixomatózist állapítottam meg a beküldött tetemekben.
Volt valami gyanú, hogy ilyesmit kell keresni?
A tanszékünk, a vadegészségügyi, vadgazdálkodási és természetvédelmi osztálya foglalkozik apró vad állományegészségügyi kutatásokkal. Tudtuk, hogy létezik ez a betegség, hisz már 2014-ben Angliában leírták a kort mezénnyúlban, majd egy 2-3 évvel ezelőtt már az Ibér-félszigeten, Spanyolország, Portugália megjelent a betegség szintén a mi mezénnyúlunkhoz rokon, másik fajban, és onnan ugrott át valószínűleg a mezénnyúlra. Az idei évben már Ausztriában is hallottunk róla, úgyhogy vártuk, nem örömmel, de sejtettük, hogy előbb-utóbb el fog érni az országunkat.
Mi ez a mixomatózis, milyen tünetekkel és milyen következményekkel jár?
A mixomatózis kórképet a házi nyúlban és az idegi nyúlban már nagyon régóta ismerjük, jellegzetes klinikai tünetekkel, korbonszlani elváltozásokkal. Ezt egy vírus okozza, egy DNS vírus, amelyet szúnyogok oltanak át fogékony gazdára a vérszívás alkalmával, de természetesen más külső élősködők is szerepet játszhatnak ennek a terjesztésében, a nyúlban élősködő bolhák például. A vírus behatolva a szervezetbe elszaporodik, egy elsődleges szaporodást mutat, majd utána betör a véráramba, ezt hívjuk mi szaknyelven virémiának, és a belső szervekben ismét szaporodik a vírus, és ezt követően újra betör a véráramba, és eljut a számára kedvező helyekre, így a bőrbe, és itt zajlik az utolsó szaporodás, ami a klinikai tüneteket eredményezi. Ezek jellegzetes bőrtünetek szemhéjon, ajaktájékon, ivarszervek tájékán, göbök, hólyagok jelentkeznek. Másodlagosan a legyengült állatokban kialakulhat kötőhártya gyulladás, illetve heveny órüvegi gyulladás is, ezt rinitisnek hívjuk szaknyelven. A kötőhártya gyulladás, a szemhéj duzzanat zavarja őket a tájékozódásban, ezért a táplálékfelvétel nehezebben érzékelik vélhetően a ragadozókat. A két eset, ami bekerült hozzánk október 1-én, az közúti baleset áldozataként jutott el hozzánk, és hát vélhetően tájékozódási zavar miatt tévedhettek a úttestre ezek a példák. Jellegzetes bőrtünetei vannak ennek a betegségnek, alapvetően a szemhéjak, a száj körüli terület az, ami érintett a tünetek által.
Súlyos tünetekről van szó, ezt még egy laikus is fel tudja mérni, ennek megfelelően elhullás a vége ennek a betegségnek?
Igen, ahogy említettem, a bőrtünetek, főleg a kötőhártyagyulladás szemhéjduzzanat miatt tájékozódási zavar alakul ki az állatokban, így értelemszerűleg a ragadozók áldozatává válnak ezek az állatok nagyon könnyen. A probléma az, hogy ez a kórokozó, hogy elindult európai hódító útjára, olyan mezénnyúl populációkkal találkozik, amelyek ennek előtte nem voltak érintettek ezzel a betegséggel, tehát az immunrendszerük felkészületlen erre a kórokozó támadásra, és ebből kifolyólag előzetes kutatásaink, vizsgálataink alapján, ahol felüti a fejét, ott a terítékben, illetve hát a mintákban elég nagy százalékban jelenik meg a klinikai tüneteket mutató beteg állat. Tehát most az úgynevezett első járvány, mert hisz ez egy első járványnak tekinthető, valószínűleg több áldozattal fog járni. A későbbiekben, ha a járványok visszatérnek, ismétlődnek, ez egy szezonális betegség egyébként, akkor elképzelhető, hogy a populáció immunrendszere valamilyen módon picit hozzászokik a kórokozóhoz, és nem lesz ilyen heves a populációban megfigyelhető járvány. Ez egyelőre csak hipotézis, jelenleg folynak a vizsgálataink, gyűjtjük az adatokat, és különösen az lesz majd az érdekes számunkra, hogyha levonul a járvány, akkor a populációk hogyan tudnak regenerálódni, hogyan tud újra fölépülni a populáció. Ez egy nagyon fontos kérdés lesz, és ez fog majd sok nyitott további kérdésre majd választ adni.
Szükség és lehetőség az emberi beavatkozásra, a védekezésre van?
Az a helyzet, hogy a vadon élő állatokra emberi beavatkozással nagyon nehezen tudunk hatni. Nagyon kevés lehetőségünk van. Ugye hát az egyik ilyen a vadászat, amikor egy túlszaporodott populációt megpróbálunk megfelelő szintre hozni, a környezeti átható képesség szintjére hozni. A betegségnek konkrét gyógyszere jelen tudásunk szerint nincs, de nem is elképzelhető az, vagy nem is kivitelezhető az, hogy egy szabad területi vadállományban minden egyes állatot valami módon kezeljünk. Itt igazából az emberi eszközünk az, hogy a vadon élő mezőnyúl populációkat igyekszünk támogatni, igyekszünk megtartani az egyensúlyt a természetes környezet eltartó képessége és a mezőnyúl populáció között, illetve most már kezdődik a szűkös téli időszak, amikor bizony-bizony kevesebb táplálék van ezeknek az állatoknak, így esetlegesen igyekszünk kiegészítő egyéb vadgazdálkodási módszerekkel támogatni az ő téli túlélés, illetve az ő immunrendszerüket, de konkrétan az a klasszikus lehetőség, miszerint injekciót adunk az állatnak, vagy valamiféle gyógyszert adunk az állatnak, ez a vadon élő populációk esetében nagyon beszűkült, nagyon nehézkes.
A mezőnyulak mixomatózisa az emberre veszélyes?
Jelen tudásunk szerint nem veszélyes az emberre a megbetegedés, illetve jelen tudásunk szerint a vadászebekre sem, kutyákra sem, illetve hát életszerű lehetőség az, hogy esetlegesen túrázó kint a erdőn mezőn járó kutyát sétáltató emberek találkoznak ilyen megbetegedett, nehogy Isten elhullott állattal. Jelen tudásunk szerint magának a kórokozónak, magának a vírusnak nincsen képessége arra, hogy az embert vagy a vadászedet megfertőzze, megbetegítse.
Szigma, a holnap világa.
A Pannonhalmi Főapátság könyvtárában a rovarmentesítéssel párhuzamosan megújították a könyves polcokat. A kötetek többsége már visszakerült a helyére, az elkészült könyvszekrényekre pedig fóliát helyeznek a szállópor elleni védelemért, mondta a Főapátság kulturális igazgatója. Dejcsis Konrád hozzátette, a könyvtárat a tervek szerint januárban nyitják meg újra a látogatók előtt. Roszkonyi Ádám interjúja.
Történt egy nagyon nagy káresemény. Egy speciális eljárás keretében kellett a könyveket megtisztítaniuk. Ez hogyan zajlott pontosan, végére értek-e, mi történt az elmúlt hónapokban?
Igen, a tavalyi év folyamán érzletük azt, hogy a Főapátságnak a klasszicista terem könyvtárában egy kenyérbogár fertőzés figyelhető meg, és az első lépés az volt, hogy szakértői munkával beazonosítottuk a fertőzést, valamint megterveztük a kárelhárításnak a lépéseit. Abból kellett kiindulnunk, hogy a klasszicista teremkönyvtár egyetlen légtér, és mintegy 100 000 kötetet tartalmaz, ez kb. 2000 polc folyométernyi irat. És minthogy egy légtér, azt kellett feltételeznünk, hogy ha bárhol megjelent ez a kenyérbogárfertőzés, akkor minden könyv akár fertőzött lehet, legalábbis annak tekintendő teoretikusan. Erre dolgoztuk ki az eljárást. Ugye a kenyérbogár jellemzője az, hogy 20 fok fölött lesz aktív, ezért meg kellett várni a könyvtárban azt, hogy 20 fok fölé emelkedjen az átlaghőmérséklet. Ez pedig ugye azért érdekes, mert a teremkönyvtár maga az egy klasszicista épület, a 19. század első harmadában épült, tehát nincsen semmifajta hőmérséklet regulációs lehetőségünk. Most, amikor a 20 fok fölé értünk, akkor az első lépés az volt, hogy minden könyvet le kellett emelnünk a polcokról, és kb. 3000 ládában elhelyeztük ezeket a könyveket. 6-8 ládát egy speciális fóliából készült bálába helyeztünk, amelyből kivontuk az oxigént, ez az anoxiás eljárás biztosítja azt, hogy a kártevők, illetőleg a kártevők következő generációja elpusztuljanak. Ezért 6-8 héten keresztül ezekben a bálákban kellett tartani a könyveket. Na most szeptember 1-ére jutottunk el odáig, hogy nem csak minden könyv bálákban volt, hanem minden könyv esetében le is járt ez a 6-7-es időszak, és ekkor kezdtük el kibontani a bálákat. Időközben, amíg a polcok szabadon voltak, ott is a polcokkal lehetett foglalkozni, polcrendszerrel. Egyrészt letakarítottuk, pormentesítettük őket, másodrészt fertőtlenítettük őket, harmadrészt pedig valóban befejeztük azt a 19. század elején elkezdett munkát, asztalos munkát, amellyel ezeket a polcokat létrehozták. Tudnélik, a könyvtár szűke miatt már a 19. század végén egy-egy polcon több sorban is elhelyeztek könyveket, míg az első tervezéskor valójában egy polcot egy könyvsorra terveztek. Ilyen módon ezek a polcok elkezdtek megvetemedni, behajlani, és a szélesebb polcok esetében, vagy könyvszekrények esetében meg kellett erősíteni ezt a munkát. Ugye azt érdemes elmondani, hogy a 19. század elején korabeli asztalosok egy nagyon gondos és igényes munkát végeztek, tehát mindenkinek a szem előtt ott vannak ezek a cseresznyefával borított széles könyvszekrények, amely gyakorlatilag két emelet magasságban betöltik a könyvtárteret. Na most ez az inkubációs időszak az pont jó volt arra, hogy ezt a munkát elvégezzük, és szeptember 1-től kezdődött, ahogy említettem, a bálák kibontása. A következő izgalmas kérdés az volt, hogy működött-e az eljárás. A szakértői vizsgálat azt igazolta, hogy elpusztultak a kártevők a könyvekben, és a bálákat folyamatosan kibontva minden egyes könyvet restaurátorok, szakemberek kézbe vesznek, ellenőrizik, hogy fertőzött vagy nem fertőzött. A fertőzött könyveket mikroszálas kendővel áttörlik, könyvporszívóval kitisztítják, és ezután kerülnek vissza a polcokra, és közben készül egy részleges térkép arról is, hogy milyen a könyvtár melyik helyén, melyik polcán, melyik könyvszekrényén, mely könyv volt fertőzött. Most jelenleg a 90%-ánál tartunk a könyvek visszahelyezésének, úgy tűnik, hogy az év végéig ez a munka megtörténik, és hogy még egy érdekes lépés van, miután visszajeztük a könyveket, elkészült könyvszekrényeket le is kell zárni fóliával, hogy az esetleg szálló por az most már ne károsítsa ezeket, vagy ne jusson be ezekbe a könyvekbe, vagy ezekbe a polcokra.
Tehát akkor bőven akadt feladatuk, így módon a látogatók előtt mikor nyílhat meg újra ez a részleg?
Úgy tervezzük, hogy a munkák lezárása után január közepén lesz egy hivatalos átadás, megnyitó, és reményünk szerint a megnyitót követően a látogató közönség előtt is meg tudjuk nyitni a könyvtárat.
Értem. Egyébként a keletkezett károkat lehetett enyhíteni, vagy azért ez egy hosszabb folyamat?
Egyelőre úgy még én sem rendelkezem a teljes adattal, hogy hány könyv érintett, de az biztosan elmondható, hogy az egyes könyvek esetében is a fertőzöttség mértéke az különböző. Tehát van olyan könyv, amelyen egyetlen egy apró lyuk látható, vagy a könyvgerincen, vagy a könyvtáblán, vagy valahol a könyvtestben. És vannak olyanok is, melyek jobban ki voltak téve a fertőzésnek, és ahol éppen a könyvgerinc, vagy a könyvtábla károsodott, vagy az történik, hogy ezek a rovarok ilyen járatokat rágtak maguknak magában a könyvtestben. Jó, lehet, ők nem papírral táplálkoznak, hanem valamifajta állati enyvel, de hogy ugye aki be járataikat, azokat a könyvön átrágták. Tehát, hogy különböző mértékű egy-egy könyv esetében, és alapvetően a jobban károsodott könyvek esetében azt kell mérlegelni, hogy milyen restaurátori eljárással lesz szükség. Itt természetesen azt is kell nézni, hogy milyen korú a könyv, milyen helyet foglal el itt az érték között. Ez most egy hosszabb távú tervezési folyamat lesz, és majd ennek során szakmai döntéseket kell hoznunk.
Úgy sejtem, hogy talán ezek után nem lehet majd csak úgy belépni a könyvtárba mindenféle ellenőrzés nélkül. Jól gondolom?
Könyvtár fertőzés mentesítésének van egy második lépése, ez a prevenciós munka. Most már megtörtént az, hogy a hőmérséklet páratartalom, sőt ez már hosszú évek óta így van, rovarcsapdák kihelyezése megtörtént, tehát folyamatosan monitorozni kell a könyvtárat. Ugyanakkor valóban a kártevők azok egyfelől a látogatók ruháján vagy személyes tárgyain keresztül kerülhettek be, másrészt ablakokon, nyilvánosszárokon keresztül, és nyilván a harmadik faktor az a klímaváltozásnak a következményei, a magasabb átlaghőmérséklet. Most a látogatók esetében két dologra mindenképpen figyelnünk kell. A nyílászárók monitorozása, tehát egy látogatócsoport bejön, akkor nem történhet meg az, hogy nem zsilipszerűen jönnek be. Tervezzük azt is, hogy ebben a második ütemben egy zsilipkamra kialakítását, amelyen keresztül a látogatók bejutnak a könyvtárba. A második, az pedig a könyvtárban a egy időben jelenlevő látogatók számának a regulálása. Itt majd ki kell alakítani, ez most ilyen szakmai tárgyalások folynak, illetőleg gondolkodás folyik, hogy mekkora az a létszám, aki egyszerre bent lehet a könyvtárban. A harmadik az pedig a látogati útvonal egyirányosítása, hogy egy bejáraton jönnek be a látogatók, és főmonostori kiállító térbe a kiállításra mennek tovább. Így is szabályozható majd ez.
Szigma, a holnap világa.
Látványos, szép, de nem veszélytelen a Magyarországon is látott sarki fény, vagy legalábbis az azt okozó napkitörés, mondta a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Barta Veronikával beszélgettem.
A sarki fény alapvetően ugye a légköri összetevők által okozott fény, mégpedig azáltal, hogy a mágneses erővonalak mentén beérkező nagy energiájú részecskék gerjesztik a semleges és ionizált összetevőit a légkörnek, főleg az oxigént és a nitrogént, és amikor ez visszatér a gerjesztett állapotból a korábbi állapotba, akkor eközben ez fényt bocsájt ki. Ezt láthatjuk ugye a sarki fény formájában.
A nevében is benne van, hogy sarki fény, ugye ez a skandináv országok északi részére volt eddig jellemző. Hogy került Közép-Európába?
Igazából, ha a Kályhától akarunk elindulni, akkor a földkörüli térség folyamatainak a forrása az alapvetően a nap, és a nap felszínén, nap légkörében végbe menő események. És hogyha pontosan meg szeretnénk érteni, hogy mi is történt, akkor meg kell értenünk a forrásmechanizmus, tehát hogy mi az oka ennek a jelenségnek. És ugye a nap nem egy statikus csillag, hanem folyamatosan változik, és a legintenzívebb folyamatok az úgynevezett napkitörések, több jelenség együttesét nevezzük így, de a flerek azok a nap felszínének és légkörének egy hirtelen kifényesedései. Ez azt jelenti, hogy rövid idő alatt nagy energia szabadul fel a röntgen és az ultraibolya tartományban, tehát nagy sugárzás szabadul fel, amely ugye elindul a Föld felé. Megnövekszik a napsugárzás, és ezáltal a földi légkörben megnő a ionizáció léptéke. És ezt a flare kitörést, tehát a sugárzás megnövekedést, ezt általában a nagy energiájú részecskék számának megnövekedése is okozza. Az egésznek egyébként a nap mágneses terének átrendeződése az oka. Tehát, hogy a nap mágneses terében kialakul egyfajta átrendeződés, és ezért mágneses átkötődések jönnek létre, és ezáltal óriási energia szabadul fel, amely fény és részecskék formájában elindul a Föld felé. Majd ezt a jelenséget követően általában kialakul egy úgynevezett koronakilökődés is a mágneses átkötődés következtében, ami azt jelenti, hogy a nap koronának az anyaga kilökődik a bolygók közi térbe, és elindul a bolygók irányába. És hogyha olyan a napnak és a földnek az együttállása, akkor igazából ez a bolygók közi plazmafelhő eltalálhatja a Föld körüli térséget, és akkor a Föld körüli térségben összetett fizikai folyamatokat tud elindítani, és ezeknek a következménye lesz majd végül a sarki fény. Tudni kell, hogy ez a plazma felhő, ez maga előtt gyorsít részecskéket is, de a részecskéknek van egy olyan tulajdonsága, hogy ők a mágneses erővonalak mentén tudnak mozogni. És amikor ez a plazma felhő ideér a Föld körüli térségbe, akkor, hogyha megfelelő a bolygó közi mágneses térnek az iránya, akkor össze tud kapcsolódni a Föld mágneses terével, és akkor a felgyorsított nagy energiájú részecskék, azok bekerülhetnek a Föld mágneses terébe, és akkor ugye Föld mágneses erővonalai mentén becsapódnak a légkörbe, és ott gerjesztik az összetevőket, amely a sarki fényt okozza. És valójában itt jutunk vissza az eredeti kérdéshez, hogyha általában ez sarki jelenség, akkor hogy lehet, hogy időnként Magyarországról is megfigyelhető, ugyanis általában a kisebb napkitöréseket, kisebb úgynevezett ilyen geomágneses viharok követik, és ekkor a nagy energiájú részecskék, azok a mágneses erővonalak mentén csak a sarki övezetbe, jobban mondva az aurórális, tehát az északi fény övezetbe csapódnak be. Azonban intenzívebb események alkalmával, tehát amikor egy erőteljesebb a napkitörés, és ezáltal azt egy intenzívebb intenzívebb koronakilöködés követi, akkor az jóval intenzívebb eseményeket tud okozni a Föld körüli térségben is, és így a nagy energiájú részecskék, tehát ez az egész sarki fény övezet is eltolódik az egyenlítő irányába, és így sokkal alacsonyabb szélességeken is le tudnak jutni a földi légkörbe, és ott gerjeszteni a légkörnek az összetevőit. A jelen eseménynél a nap kitörést, tehát a flert egy darab konona kilöködés követte, amely azonban pont szerencsés módon a Föld irányába indult el, és ezért követte ez a nagyon intenzív geomágneses vihar. Azonban további kilökődések nem követték ezt az eseményt. Szerencsés volt ugye, hogy a bolygóközi mágneses tér déli irányú volt, így összetudott kapcsolódni a Föld mágneses terével, és át tudta adni a nagy energiájú részecskéket a földi mágneses térnek, tehát így rá tudtak kapcsolódni a nagy energiájú részecskék a földi mágneses erővonalakra, és amentén terjedni. Ez az állapot hosszabb ideig órákon át is fennmaradt, ezért láthattuk órákon át táncolni a sarki fényt Európa felett, illetve Észak-Amerika felett.
Ennek a napkitörésnek lehet-e káros hatása a Földre?
Igen, abszolút, ugyanis gyakorlatilag a modern technológiai eszközeink, tehát a rádiókommunikáció, a műholdas kommunikáció, a navigáció, az mind ki van téve a napkitörések és az azt követő geomágneses viharok hatásainak. Ezért is van az, hogy modern társadalmunk számára ez egy egyre fontosabb kérdés, és ezért egy egyre inkább kutatott terület. Manapság, ahogyan vannak időjárás előrejelzési modellek, egyre fontosabbá válik, hogy megfelelő módon előre tudjuk jelezni a Föld körüli térségben végbe menő folyamatokat, pont azért, hogy védeni tudjuk a fejlett technológiai eszközöket.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunkötőjelrem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.